Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntöm Önöket, ez a Rebrief, a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatívipari műsora, akik itt vannak velünk a Mediátor stratégiái Cibóka Gabi és Dankó Bence. Szervusztok!
Szia Viktor!
Köszöntjük a hallgatókat!
A mai műsorunk vendége Takó Attila lesz az Ipsos-tól, vele pedig arról fogunk beszélgetni, hogy a járvány javít-e a reklámok megítélésén. A híreink között szó lesz az Unilever aktualitásairól, a Nestlé és a Porsche Hungária új aktivitásairól, beszélünk a UPC névváltoztatásáról, a spotszemlénkben pedig két spotot is elemzünk, az egyik a Greenpeace új spotja, a másik pedig a Cofidis új reklámja, amivel kezdünk.
Nagyon vicces volt a kampánybejelentő, mert azt ígérték, hogy akkor szakítanak az abszurddal, de azért még szerencsére ez is egy elég izgalmas és abszurd film, meg egy abszurd gondolat, hogy egy ilyen szuper csoport viszi el az ügyfelet a bankba, ez a B-terv, és a másik a feloldás, a Cofidis, ami az A-terv. Ez ugyanaz a szerkezet azért, ami már működött, és ez ebben az esetben szerintem nem baj, mert a jól működő szerkezetet, meg a jól működő gondolatokat kár lett volna teljesen.
Igen, amit a spotban szerettünk, hogy azért megőrizte azt a fajta humort és ezt a különlegesség érzését, ami jellemző volt rá a korábbi anyagaiban is. Feltűnő a klasszikus versenytársi kommunikációból abszolút kitűnik, és az akciódús jelenetek tényleg különösen jól sikerültek, úgyhogy szerettük.
Gabi, te humorról beszélsz, én pedig humoroskodásról beszélek. Nem tudom, megnéztétek-e az egy évvel ezelőtti, vagy a még korábbi Cofidis reklámokat. Ott valódi humor volt tetten érhető. Emlékeztek arra, amikor rallit rendeztek autó nélkül? Tehát, hogy ezt végig tudtad nézni, megvolt a tetten érhető volt a stílus, és emlékeztél rá. Ennél igen, szerintem ez nem lesz.
Sajnos itt ugye az van, hogy valószínűleg felmerült az a stratégiai szempont, hogy ha már van itt kettő lába, van egy ilyen jó erős ellentét ebben a spot szerkezetben, akkor a másik lábát a történetnek, ugye a túlzás lábat, azt is használjuk ki valamire. És az volt a gondolat, hogy akkor az a túlzás láb, az ne legyen annyira túlzás láb, legyen az a reális alternatíva, a versenytárs jelenjen meg a túlzás lábként, elmenni a bankba, ahelyett, hogy otthon ülnél, és így megkötnéd a online a hitelszerződésedet. Nyilván az, hogy ezt az erős marketinges szempontot, ezt az erős üzenetet bele kellett erőszakolni ebbe a szerkezetbe, az ezzel a kompromisszummal jár, hogy ez a nagy játékos, óriás világ és sztori teremtés, meg az a szabadság, ami korábban jelentette a Cofidis spotokat, az elveszett. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy a később a Cofidis ezek után milyen irányba megy tovább.
Mi pedig menjünk tovább akkor a Greenpeace spotjára, amely szintén, és elnézést kérek előre tőletek, kiverte nálam a biztosítékot. Pusztán arról van szó, hogy a Greenpeace Fluor Tomival üzen a nagy vállalati vezetőknek azt, hogy álljanak le a fölösleges csomagolással, és gyakorlatilag rájuk hárítja az összes műanyag felesleggel járó felelősséget, ami szerintem egy fals üzenet és hazugság. Tehát az a helyzet, hogy tőlünk elvenni a felelősséget abban, hogy a műanyag szelektív hulladékkal mi fog történni, az már önmagában hazugság, de az meg szerintem azért nagyon etikátlan egy ilyen időszakban, ahol tényleg gyakorlatilag minden nap küzdünk az elemekkel, és eleve folyamatos negatív üzeneteket kapunk a külvilágból, az, hogy kezdjünk egy újabb harcot. Ez az egyik. Én nemrég beszélgettem egy szakemberrel arról, hogy az 1920-as években, amikor még nem volt műanyag, akkor A-ból B-be elvinni élelmiszert az annyit tett, hogy a fele az megrohadt.
Ez egy nagyon nehéz kommunikációs kérdés, tehát hogy egy ilyen kreatív aktivitásban ezt az árnyalt képet, hogy két oldala van a mérlegnek, meg lehet eljeleníteni, vagy nem. Ugye egy márka kommunikáció esetében hozzá vagyunk szokva a reklámos túlzásokhoz. Ez egy elég érdekes kérdés ezzel kapcsolatban, hogy egy társadalmi célú reklámtól mennyire várhatod el a kreatív megvalósításba is azt, hogy kiegyensúlyozott legyen. Az egyébként valóban izgalmas kérdés a másik felvetésed, Viktor, hogy ebben a rossz időszakban tényleg jól időzít-e a Greenpeace, hogy egy ilyen súlyos problémát elővesz, amikor körbe vagyunk véve társadalmi és egészségügyi krízis helyzetekkel.
Abban igazatok van, hogy nyilván egy különösen terhelt időszak van, viszont attól függően a műanyagválság, vagy a túlzott műanyag termelés, tehát nem az indokolt mennyiség, amiről szerintem te is beszélsz, Viktor, amikor az ételre utazt meg arról, hogy megromlik, hanem tényleg a túlzó műanyag használat, vagy fogyasztás, az nem tűnt el. Én alapvetően jó gondolatnak tartom ezt, hogy erre továbbra is emlékeztetve vagyunk, illetve, hogy most konkrétan más szereplőket céloz ugye ez a reklám, tehát most nem a fogyasztókat, hanem a cégeket próbálja ezt célozni, tehát ez egy alapvetően jó gondolat, csak úgy, nem úgy, hogy vagy, tehát hogy vagy a cég, vagy a fogyasztó, hanem hogy is, tehát hogy a fogyasztónak továbbra is van felelőssége abban, hogy mit választ, és a cégeknek is igen valójában lenne felelősség is, és szerintem ez az üzenete, hogy őket is ráébreszteni erre.
De nem csak az a felelősség, hogy utána mi történik, arról miért nem beszél senki? Itt ebben nincs szó arról, itt csak arról van szó, hogy szankcionál, fenyeget a reklám, érted? Tehát nekem ez a bajom vele. Menjünk tovább a következő hírünkre, amelyben arról beszélünk, hogy a UPC Direct One lesz ezután. Erről készült is egy spot, ami egy picit érzelgősre sikerült.
Amúgy jól építkezne a film, de a képi tartalom valahogy nem tesz hozzá a szöveghez, el is van csúszva, és nem egyértelmű sokáig, hogy mi a fő üzenet.
Különben azt észrevettétek-e, hogy igazából ez is egy Covid reklám.
Hogyne?
Koronavírus reklám.
Hogyne?
Bizony, az ábrázolt helyzetek nagyon, nagyon arra utalnak.
Csak az egészet így megpróbálja ezt a csoda gondolatot összemosni a televíziózás élményével. Ugye elindul abból, hogy az a csoda, az milyen csodálatos, amikor így együtt vagyunk, személyesen, tehát személyesen találkozunk, és akkor ebből átmegy oda, hogy együtt tévézünk, és nekem ez volt a fura, és azt, hogy közösen tévézünk, közösen ülünk a tévé előtt, ezt 2021-ben csodának nevezni.
A következő hírünk főszereplője Porsche Hungária, aki az új kampányában megszólítja különféle célcsoportjait, úgyhogy az elektromos autózás nem a jövő, hanem a jelen, és az ehhez köthető tévhiteket próbálja lebontani ebben a spotban, több-kevesebb sikerrel.
Igazából az a fura, hogy a kampánybejelentőben mondják azt, hogy a tévhiteket akarják lebontani. Ehhez képest a spotban én nem érzem azt, hogy nagyon lebontanának tévhiteket, mert abszolút igazából így kitalálták, hogy kik lehetnek azok az antikarakterek, akiket nem érdekel az elektromos autózás, mert nem környezetvédő, vagy mert csak úgy össze-vissza rengeteget autóznak teljesen céltalanul, és akkor ezeket az ilyen mesterségesen kreált antikaraktereket, amelyeknél így lehet érezni, hogy kínosan ügyeltek arra, hogy nehogy túl sok ember ismerjen magára, ezeket ilyen viccesen megszólítják, hogy akkor nem neked szól ez, hanem bezzeg mindenki másnak szól. Tök érdekes megközelítés, csak valószínűleg tényleg így a való világban nem működik.
A spot nagy része a nem nekedre épít. És ugye ehhez képest viszont a feloldás, tehát a csattanó valahogy nem tudja feloldani ezt a fajta feszültséget, ezt a nem neked részt. Tehát, hogy nyomatékosabban kellene tudni oldani, és megszólítani a nézőt, hogy egyértelmű legyen, hogy akkor kinek szól ez.
Menjünk tovább a Nestlé hírére, ugyanis a Nestlé Magyarország Infant Nutrition üzletága céljaként tűzte ki, hogy a BBNMe égisze alatt egy olyan szakértői platformot hozzon létre, amire a szülők a kisbabájuk életében meghatározó első 1000 nap során bármikor számíthatnak. Ez egy picit emlékeztet egyébként a Pampers, hogyha emlékeztek a Sachi & Sachi-tól. Eric Rainsbury-vel beszélgettünk az agilis kreativitásról, és valami ilyesmi volt a téma. Tehát, hogy hogyan törődik a márka a célcsoportjaival azon túl, hogy jó termékeket gyárt.
Elég sok olyan baba, mama és anyuka csoport van, akár közösségi média felületekén is, ahol egymással osztanak meg a tagok tanácsokat, és erre egy márka válaszadásként, tehát ugye egy Nestlé, aki tényleg ugye a babáknak gyárt termékeket, egy abszolút klassz és adekvát válaszadása az, hogy egy gyakorló védőnővel, Hírák Anitával együttműködve biztosítani tudja, hogy a tartalmak valóban hasznos, kredibilis és szakmailag is helytálló támogatást nyújtsanak az anyukáknak és a gyakorló családoknak.
Utolsó hírünk pedig az, hogy az Unilever nem használja többé a normál jelzőt a termékei megjelölésében, ugye többek között a DAV is ide tartozik. Miért újdonság ez, és szerintetek mi hívta életre ezt a változást?
Ez egy teljesen kedves és barátságos változás. Egyszerűen az a normál, ez a szó, ez így tudat alatt is tud működni. Nem biztos, hogy mindenki jól el van azzal, hogyha ő nem normálisnak tűnik, ugye főleg a tinik esetében ez nem egy nagyon jó szó, a normál, nem normál kifejezések használata.
Igen, itt a probléma felismerés maga egy nagyon megsüvegelendő dolog. Különösen a bőr, illetve tényleg a bőrápolási, a szépségápolási termékek kapcsán tényleg nem beszélhetünk olyanról, hogy mi a normális, és mi a normál, és mi a nem normál, hiszen minden ember egyedi adottságokkal rendelkezik, tehát hogy tényleg klassz felismerés, hogy ezt mostantól kerülni fogják.
Az pedig, hogy a járvány javít a reklámok megítélésén, mindjárt kiderül, méghozzá Takó Attilával, az Ipsos kutatójával fogunk beszélgetni. Maradjanak velünk!
Rebrief.
A vendégünkkel pedig arról beszélgetünk, hogy a járvány javít a reklámok megítélésén, hogy ez igaz-e vagy sem, abban segít nekünk Takó Attila, az Ipsos-tól visszatérő vendég. Szervusz Attila!
Sziasztok! Köszöntöm én is a hallgatókat!
Nos, ez a kijelentés az elég erős. Egyrészt eléggé szubjektív is lehet, meg elég abszurd. Ezt egy picit fejtsük ki, illetve a kreatív idézett tőled egy mondatot, méghozzá azt, hogy a reklámokban minden korábbinál nagyobb szerep kell, hogy jusson a vásárlók tájékoztatására, az innovációk megismertetésére. Ezt a tanulságot vontad le egy kutatási eredmény alapján. Ezt egy picit légy szíves, bontsd ki nekünk, aztán menjünk tovább, hogy az elmúlt egy év az mit hozott a reklámpiacon.
Kicsit messzebbről kezdem, mégpedig onnan, hogy 2020 tavaszán az első hullámot követően csináltunk egy kvalitatív felmérést, ahol elég érdekes dolgok derültek ki a reklámokkal kapcsolatban, a reklámokkal való hozzáállással kapcsolatban. Többek között az, hogy szeretjük a reklámokat kicsit jobban, mint korábban, már pedig azért, mert egy ilyen referenciapont lett az életünkben. Tudjuk, hogy a külvilág még ugyanúgy működik, tudjuk azt, hogy honnan tudunk tájékozódni, tudjuk azt, hogy bizonyos dolgokat, amit az offline térben nem tudunk most annyira megvizsgálni, ezt online meg tudjuk tenni. Tehát leginkább arra vonatkozott az, hogy információszerzésre használjuk, hogy bizony új kategóriákat kipróbálunk, bizonyos dolgokat most már csak inkább a reklámot tudunk megismerni, mert mondjuk kevesebb időt tölthetünk a boltokban, vagy egyáltalán nem is jutunk el a boltokba. Feltettünk a válaszoknak különböző kérdéseket, különböző állításokat, és arra kértük őket, hogy mondják meg, hogy mennyire értenek egyet az állítással. És azt láttuk, hogy ugye a jelenlegi helyzetben a reklámok hatékonyan segítik az embereket abban, hogy új márkákkal, szolgáltatásokkal kerüljenek kapcsolatban. Ez például 43% azt mondta, hogy teljes mértékben egyetértek. De mondjuk további 32% azt mondta, hogy azzal, hogy a reklámokból tájékozódom, csökkenthető a kiszolgáltatottságom. Az nyilván fontos megjegyezni, hogy azért a reklámok továbbra is tudat alatt működnek elsősorban, de azért az látszik, hogy kezdtünk egy kicsit tudatosabban odafigyelni a reklámokra. Még egy fontos dolog. Futtattunk erre egy szegmentációt, most a részletekben nem akarok belemenni, és két elkülönő szegmenst azért meghatároztunk. Egyik az óvatosak, akik nem mennek annyira közösségbe, akik jobban odafigyelnek arra, hogy csökkentsék a kontaktusok számát, és egy másikat az alkalmazkodókat, akik próbálták a korábbi életvitelüket továbbvinni. És azt láttuk, hogy ez az óvatosabb szegmens, tehát akik inkább otthon maradnak, leegyszerűsítve mondjuk így, sokkal jobban egyet értenek ezekkel az állításokkal, versus azok, akik inkább az alkalmazkodó csoportba tartoztak. Tehát nagyjából egyébként olyan 4,85 millió becsüljük az óvatoskodók számát egy statisztikai állással megmérve. Van egy elég erős massza, akik bizony otthon, leegyszerűsítve otthon ülnek, figyelik a reklámokat, tájékozódnak belőlük, bizonyos fajta információ beszerzést, amit eddig esetleg másképp tettek meg, áttevődött arra, hogy reklámokból szerzik be. És itt mindenféle reklámról beszélek, nem csak tévéreklámról.
Olyasmi állhat a háttérben, hogy még a ténytartalmak, hírműsorok, tényműsorok nagyon változó, nagyon kiszámíthatatlan világot tárnak elénk, addig ezek között megjelenő reklámtartalmak, azok egy kicsit így emlékeztetnek a régi, kiszámítható, ismert, sőt, nosztalgiával szeretett és visszavágyott világra?
Egy picit igen. Az első hullám esetén ez még erősebb volt ez az érzés, hogyha ha belegondoltok, akkor mi történt akkor, különösen élelmiszerláncok kommunikáltak olyat is, hogy nálunk is minden rendben van, odafigyelünk a dolgozókra, odafigyelünk a vásárokra, fertőtlenítünk. Tehát nagyon-nagyon nagy hangsúlyt kapott az a fajta kommunikáció, stílus, eszköz, üzenet, hogy minden rendben van. Egyébként szerintem nem is elsősorban a reklámokkal kapcsolatos attitűdjeink, viselkedésünk változott meg, persze ez is, hanem a márkákkal kapcsolatos hozzáállásunk, és mindjárt mondok egy érdekes dolgot ezzel kapcsolatban. Az Ipsosnál van egy márkaérték vizsgálatunk, aminek az egyik része nagyon leegyszerűsítve két kérdést vizsgál, hogy mennyire áll hozzám érzelmileg közel egy márka, a másik pedig az, hogy funkcionálisan mennyire elégíti ki az a márka az én igényemet az adat kategórián belül. Tehát az egyik az inkább emocionális, a másik pedig racionális. A járvány időszakot megelőző pár évben azt vettük észre, hogy ez az emocionális mutatószám ez fokozatosan növekszik, és kezd felzárkózni a racionális, kifejezetten funkcionális igénykielégítés szintjére. A járvány követően ez a trend megint megfordult, tehát egyre inkább inkább a funkcionalitás került előtérbe, mert szükségem van újra információkra, amit elsősorban akkor a reklámokból, vagy nagyobb részt a reklámokból tudhatok meg.
Mennyire lehetett erre az hatásra, hogy azért majdnem minden nagyobb márka elkezdett futtatni egy olyan kampányt, vagy készített olyan filmet, megjelent olyan üzenettel, amivel a koronavírus járványra reflektált. Tehát, hogy nem általában láttunk boldog családokat, vagy boldog felhasználókat a spotokban, vagy vicces karaktereket, akikkel vagy azonosultuk, vagy nem, hanem a legtöbb márka az így az aktuális történést azt a maga módján feldolgozta.
Biztos vagyok benne, hogy az is hozzájárult, de hozzájárult az is, hogy megváltoztak vagy átmenetileg, vagy részben átmenetileg a fogyasztói viselkedések, hiszen ha végiggondolod te is a saját ismeretségkörödet, vagy csak átgondolod, hogy te is mennyit változtattál vagy ott, új területek kerültek a képbe abból a szempontból, hogy miket csinálsz. Több időd van otthon, lehet, hogy eddig rendeltél egy pizzát, most meg elkészítesz otthon egy pizzát. Ha elkészítesz otthon egy pizzát, hozzávalókra van szüksége. Ezt is hol fogod megrendelni? Részben szerintem a kifli.hu-nak az előtörése, és ennek is köszönhető, hogy az emberek az online térről egyre bátrabban mozognak, egyre jobban körbenéznek, összehasonlítanak dolgokat, és kipróbálnak új dolgokat. Visszatérve a pizzához, mit csinálsz? Rendelsz hozzávalókat. Tehát részben azon, amit te mondtál, igen, hogy a márkák reflektáltak erre, részben pedig én azt gondolom, hogy egy bizonyos fajta igénymódosulás is történt, pusztán azért, mert az emberek új dolgokat próbáltak ki, szórakoztatni szerették volna magukat, kíváncsiak voltak, kinyílt egy kicsit ebből a szempontból a tér, és az, amit eddig csináltak, az egy kicsit átértékelődött.
Mennyire indultunk egyébként lentről? Ugye az egy közhely, hogy a reklámokat az emberek nem szeretik, kerülik, hazugságnak tartják őket, stb. Tehát a közbeszédben a reklámokkal kapcsolatban negatív jelzők szoktak megjelenni. Nyilván most arról beszélünk, hogy ezek a jelzők, meg ezek a megítélés javult. Ha valami nagyon lent volt, onnan azért nem nehéz javítani.
Világos. Ezt a részt nagyon nehéz is lenne mérni, hogy most akkor mennyire elfogadóbbak vagyunk a reklámokkal kapcsolatban. Azért ne legyünk naívak, én azt gondolom, hogy ebben olyan óriási különbség nincs a világ különböző országai között, hiszen hogyha csak azt nézed meg, hogy folyamatosan nő a reklámblokkolók telepítésének a száma, hogy egyre népszerűbbek, nyilván nem csak a reklámkerülés miatt, de az ilyen fizetős tévészolgáltatók, az HBO, a Netflix, az Amazon, tök mindegy, bármelyiket felsorolhatnánk. Nyilván az emberek azért szeretik elkerülni a reklámokat, mert tartalmat szeretnének fogyasztani, és nem feltétlenül reklámokat szeretnének nézni. Ebből a tekintetből én azt gondolom, hogy hogyha egy kicsit ilyen pesszimistább nemzet a magyar, annyira nem voltunk sokkal mélyebben, mint az átlag. De azért azt láttuk, például egy Ipsos nemzetközi adatbázisban megnéztem, hogy a válaszadók 73%-a szerint az online reklámok idegesítőek. Ez nem magyar adat, ez nemzetközi adat. És csak 30% mondta azt, hogy megosztaná a reklámokat, amit éppen látott kollégájával, barátaival. Tehát ez nem csak egy magyar jelenség, hogy szeretjük elkerülni a reklámokat, ez nem csak egy magyar jelenség, hogy alapvetően a reklámokkal kapcsolatos attitűdjeink inkább negatívak.
Az imént elhangzottak függvényében a reklámkészítőknek hogyan kell most másképpen gondolkodniuk, akár a készítés terén, akár a célcsoportjaikkal kapcsolatban?
Én alapvetően nem hiszek abba, hogy COVID előtti közben és utáni azt követő kommunikációs stratégia, egységes márka kommunikációban hiszek. Persze nyilván vannak kategóriák, ahol hatványozottan jobban kellett reflektálni a szituációra. Mit lehet tenni? Továbbra is azt gondolom, és ez még egyszer mondom, járvány, pandémiás helyzettől független, a kreatív minősége lesz a sorsdöntő továbbra is. Ehhez persze bátornak kell lenni a kreatív készítése szempontjából, és nem szabad a középszélrel megelégedni, megkülönböztetőnek és egyedinek kell lenni. A kampány sikerességét az is meg fogja határozni, hogy mennyi célt, hogy fogalmazod meg a célokat, és minél kevesebb célt, de azt jól fogalmazod meg, az is bizonyhat a kommunikációs sikerére. Amit még látunk, egy nagyon érdekes új trend szerintem ez is, egy különösen angol száz országokban, hogy bizony a néző összezavarása lett a bizonyos szempontból a cél. Mit jelent ez? Az, hogy mozi előzetesnek, egy korábbi film folytatásának átszázott reklámokat készítettek például Ausztráliában, Amerikában különböző márkák, és mire a fogyasztó észrevette az, hogy megvezették, addigra baromi jól szórakozott, és még emlékezett is nagyon jól a márkára.
Takó Attila, köszönjük szépen, hogy ma velünk voltál.
Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
Kedves hölgyeim és uraim, önöknek pedig köszönjük a figyelmet, ez volt a Rebrief, és van még valami, egy rövid időre elbúcsúzik tőlünk Cibóka Gabi, helyette pedig a mediátor kollégái felváltva fognak csatlakozni hozzánk a műsorban. Gabinak az új feladataihoz sok sikert kívánunk, és várjuk vissza. Jövünk jövő héten is a Rebrief-fel, addig pedig jó rádiózást, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief, a műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősem.